Jézus Krisztus mondja, bíztatok, én vagyok, ne féljetek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük. Szülők és keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt a kisgyermekkel együtt, Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok őt, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangéliuma 28. fejezetében a 18., 19. és 20. versekben olvashatjuk Jézus Krisztus szavait. Ő mondta, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét. János evangéliumában olvashatunk arról a történetről, amikor Jézus Krisztus a körülötte lévőknek az élet vizét kínálja fel. Hívja magához mindazokat, akik ott vannak körülötte. Én most ezt a történetet hozom ide, amely János evangélium a 7. fejezetében található, majd délután otthon olvassátok el együtt ezt a történetet. Most ezt szeretném belőle kiemelni, hogy Jézus tehát az életvizét adja, kínálja nekünk, nektek is, és készen van egy kisgyermek számára is, aki most a keresség sákramentumában fog részesülni. Most ezekben a meleg és füllett napokban azt gondolom, hogy mindnyájan különösképpen is értékelni tudjuk a frissítő vizet vagy folyadékot, és nagyon sokszor vágyunk rá. Arról azonban nem egyszer elfeledkezünk, hogy nem csak a testünknek, a szervezetünknek van szüksége éltető, frissítő folyadékra, hanem ugyanígy a lelkünknek is. Nem jut eszünkbe talán mindez akkor, amikor pedig szenvedünk, amikor kínlódunk a problémákkal, a nehézségekkel, amikor egy-egy helyzetben olyan elérhetetlennek tűnik a békesség, amikor olyan elérhetetlennek tűnik számunkra valami olyasmi, amibe bele lehet kapaszkodni, amire ráállva szilárd talajt érezhetünk a lábunk alatt. Valami olyasmi, ami tényleg megmenthet, felüdíthet bennünket. Jézus Krisztus pedig elkészítette ezt számunkra. életvizéről beszél, életvizének forrásáról. Ebben benne van az is, hogy ez ivásra való. És mint ahogy a folyadékra is, nap mint nap és egy nap többször is mondják azok, akik foglalkoznak ezzel leginkább, hogy legalább 2 liter folyadékra szükségünk lenne egy nap, ugyanígy erre az éltető vízre is, ivásra való, vagyis hozzá tartozik a mindennapjainkhoz. Mert hogyha a vizet is kivonnák a szervezetünkből, akkor igencsak baj lenne. Tudjuk azt, hogy a kiszáradás mennyire veszélyes. Ugyanez igaz a lelkünkkel kapcsolatban is. Ez a veszély fennáll. Jézus azonban azt mondja, hogy van olyan víz, amely felüdíthet, amely a lelkünket, az elsivatagosodott, kiszáradt lelkünket fel tudja üdíteni. Azt is elmondja Jézus ott, hogy olyan ez az éltető víz, amely által kapcsolatba kerülhetünk vele, és ez a kapcsolat soha többé ki nem törölhető már. Engem olyan csodálattal tölt el az, hogy nekünk ilyen Jézusunk, ilyen Istenünk van, akinek ennyire fontosak vagyunk, aki ennyire egyé kíván velünk lenni, aki gyakorlatilag beépül a mi életünkbe. Ezt kínálja nekünk. Elválaszthatatlan, szétbonthatatlan köteléket, kapcsolatot kínál nekünk. Neki fontos az életben maradásunk, fontos a békességünk. Annyira fontos, hogy az életét adta ezért, ott a Golgotai kereszten. Jézus Krisztus azonban itt ebben a történetben arról is beszél, hogy Ezékiel prófétánál is szó van már bizonyos éltető vízről, amely a templomból jön. A templomból folyik ki, onnan árad. Nem marad a templomban, hanem onnan ki folyik ki, jön. Ennek is megvan a maga üzenete számunkra. Ez az éltető folyadék, éltető víz, amelyet Jézus Krisztusban, a Jézus Krisztussal való közösségben, az ő lelke által kapunk. Ez olyan, amely nem csak azért van, hogy a miénk legyen, a sajátunk legyen, hanem olyan éltető víz, amely, amikor bennünket betölthet, bennünket átitathat, átjárhat és felüdíthet, utána túlcsordul, kicsordul belőlünk. És mennyien vannak körülöttünk, akik reményt vesztetten, akik valóban kiszáradt, üres szívvel, lélekkel élnek, akik keresik a békességet, az erőt, akik vágynak mindenre, de nem tudják, hogy hol lehet megtalálni ezt. És milyen csodálatos, hogy Jézus Krisztus arra is méltat bennünket, embereket, hogy csatornái lehetünk ennek az éltető víznek, az élet vizének. Csatornái, amelyeken keresztül másokhoz is áradhat, folyhat ez tovább. Most, amikor ezt a gyermeket megkereszteljük, akkor Isten neki is ezt a lehetőséget kínálja fel, és mi kívánjuk is azt szívünk fel, hogy Isten áldjon meg benneteket is úgy, hogy az élet vize, az ő lelke betölthesse az életeteket, a szíveteket, titeket teljesen felüdíthessen. És így tudjátok nevelni ezt a kisgyermeket, hogy ő is megismerhesse az élet vizének a forrását, hogy eljuthasson oda, és a forrás által az ő élete is igazán éltető, frissítő lehessen mások számára is. Ámen. Most együtt valljuk meg ebbe az Úrba vetett hitünket, mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hitek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszek egy egyetemes keresztén Atyaországban, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Mindezek után, kedves szülők és keresztülők, még két kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a gyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szentkeresség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a gyermeket úgy nevelitek és úgy neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga is önként vallást tehessen a konfirmáció alkalmával? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Urunk Istenünk, adjon erőt, bölcsességet ahhoz, hogy amit most ígértetek, meg tudjátok tartani. Fohászkodjunk ezért is, és magasztaljuk a mi Urunkat Istenünket imádságban. Urunk Istenünk, most mindenek előtt a gyermek életéért adunk neked hálát. Köszönjük, hogy megmutattad ennek a családnak az életében is azt, hogy teremtő Isten vagy, hogy te életet ajándékozó Úr vagy. Köszönjük, hogy épnek, szépnek születhetett. Köszönjük, hogy vigyáztál rá eddig is. Köszönjük, hogy szülei elhozták őt ide, hogy a keresztség sákramentumában részesülhessen. Köszönjük, hogy készek arra, hogy téged még jobban megismerhessenek, és hogy gyermeküket is ezen az úton vezessék, és így neveljék. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te befogadod szövetségedbe ezt a kisgyermeket is, hogy ő is megismerhet téged, aki teremtő Istenünk is vagy, de ugyanakkor gondviselő mennyei édesatyánká lettél Jézus Krisztus által, aki szabadító, megszentelő Istenünk is vagy. Áld meg ezt a családot, kérünk, áld meg ezt a kisgyermeket, hogy ők is rácsodálkozhassanak a te lényedre, szeretetedre, hatalmadra, megtapasztalhassák azt, hogy ebből a forrásból, ebből az éltető forrásból hadd tudjanak inni, táplálkozni szüntelen minden nap, hogy ők maguk is csatornává válhassanak, hogy rajtuk keresztül az élő víz áradhasson mások felé, hogy hadd lehessen az életük másokat gazdagító, gyógyító, megelevenítő élet. Kérünk téged, hogy áld meg így őket kegyelmedből, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Gergely, Csaba, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, anyaszentegyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Ámen. Foglaljuk el mi is a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat, énekeljük mind a három verszakával. És amikor majd a harmadik verszakát énekeljük, amely így kezdődik, megáldjon téged az Isten, akkor gondoljunk most elsősorban a kis Gergely Csabára. Segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből hangzik hozzánk, a 11. verstől a 34. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápolisba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, aki Tiatírából való bíborárus volt, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket is, így kiáltozott: ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták uraim, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjáró pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátva, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kibonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, beruhant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülni fogsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, gyertek, kedves testvérek, fohászkodjunk hozzá. Drága mennyei Atyánk, hálával tartozunk neked azért, hogy tart még a kegyelmi időszak. Hálával tartozunk azért, hogy állnak még templomaink, hogy van hova eljönnünk minden vasárnap, van hol meghajtani a fejünket, és hozzád fohászkodni. Ó, kérünk téged, hogy jöjj ma közénk el, nyisd meg a füleinket a hallásra, és lelkünket nyitottságra. Kérünk azért, hogy hadd szóljon hozzánk ma az ige, hadd tudjunk minden nap neked szolgálni, és hadd tudjunk most elcsendesedni, és veled kapcsolatba kerülni. Így kérünk téged, hogy jöjj ma közénk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Isten üzenetének meghallgatására készüljünk a 239. dicséretünk első verszakának éneklésével. Helyünket elfoglalva énekeljük ezt az énekverset.
Együtt Isten beszédére, amely még
Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének 6. verséből hangzik hozzánk, valamint Habakuk próféta könyvének 2. része 1. verséből. Olvasom először az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének 6. versét. Amikor nem találták ott őket, Jászont néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Habakuk próféta könyvének 2. fejezete 1. versében pedig a következő áll. Őrhelyemre állok, odállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Országunkban sokan szeretnének változást. Azok legalábbis mindenképpen, akik még nem váltak teljesen fásultá, akiken még nem lett úrrá a közöny. Hogyan lehetne előidézni a kívánt fordulatot? Többféle elképzeléssel is találkozhatunk, ki csendesebb, szelidebb, ki pedig keményebb, drasztikusabb, netán erőszakosabb megoldást látna jónak. Ezeket hallva különösképpen is elgondolkoztatott ez a kifejezés, most, amikor bibliaolvasó kalauzunk szerint olvasva naponta Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek fejezetei kerültek sorra, melyel Pál apostolt és az ő munkatársait útjuk során illették. Filippiben ez hangzott el róluk, ezek az emberek felforgatták városunkat. Most a 17. fejezetből pedig hallottuk, és immár ezt egy másik városban mondják, Tesszalonikában, ezek azok, akik az egész világot felforgatták, íme itt is megjelentek. Mit csináltak ők, hogy egy egész város, sőt, mi több, az egész világot felforgatták? Vajon kívánatos-e az a fajta változás, amely e felforgató tevékenységük eredményeképpen létrejött? Ha igen, akkor mi a titkuk? Mi az, amit esetleg mi is megtanulhatnánk, elleshetnénk tőlük? Mi is történt hát munkájuk során? Gondoljuk végig most ezen a mai istentiszteleten együtt, a felolvasott igék alapján. Az első, amit megfigyelhetünk, az talán így lehetne megfogalmazni, hogy emberek, akik távol álltak egymástól, elkezdenek egymáshoz közeledni. Filippi városáról azt tudjuk, hogy lakói büszkék voltak itáliai eredetükre és a római polgárságukra. Izrael népétől pedig elzárkóztak, és ezért a városukban kevés zsidó élt. Pál és munkatársai megérkeznek ebbe a városba, hallottuk a felolvasott igeszakaszból, elkezdenek beszélni arról az Istenről, aki pedig nem személyválogató. Aki ugyan, amikor emberi testet öltött, akkor a zsidó nép közé érkezett meg, akinek azonban a szeretete az utól éri, és keresi a nem zsidókat, a pogányokat is. Ők is kapcsolatba kerülhetnek vele. Ott Filippiben, hallgatva Pál apostolnak és munkatársainak az erről szóló tanítását, ezzel a lehetőséggel, hogy kapcsolatba kerülhetnek Istennel, egy asszony élt. Lídiának hívták ezt az asszonyt, aki miután az úr követője lett, felajánlotta otthonát Pál apostol és munkatársai számára. Ha úgy látjátok, mondta Lídia, hogy az úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban. És aztán így folytatja a Szentíró Lukács, hogy egyenesen kiellelte az apostolt, sőt, a régebbi fordítás azt a szót használja, hogy unszolta őket, hogy fogadják el az ajánlatát. A fejezet végén pedig azt olvashatjuk, hogy amikor kijöttek a börtönből már, mint Pál apostol és munkatársa Silás, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd pedig eltávoztak. Mi derül ki ebből? Az, hogy Pál apostol evangélium hirdetése nyomán ott Filippiben egy kicsi gyülekezet keletkezett, és ennek a kis gyülekezetnek Lídia adott otthont. Megnyitotta a házának ajtaját előttük, azt mondta, hogy íme, itt az otthonom, azok, akik szeretnék Jézus Krisztust követni, akik az ő evangéliumát hallgatni szeretnék, itt együtt lehetnek. Itt lehet együtt imádkozni, lehet együtt dicsérni, magasztalni az Istent énekszóval is, meg imádságban is. Ez olyan, minthogyha most a testvérek közül valaki azt mondaná, hogy íme, itt van a házam, itt van a lakásom, és most már tudva azt, hogy igazából amim van, az mind Istentől van, tőle kapom, tőle kaptam, ezért hát felajánlom a lakásomat, a házamat, és jöhetnek ide azok, akik szeretnének együtt imádkozni, szeretnének együtt beszélgetni Istenről, akik szeretnék együtt Isten igéjét megérteni, megérteni azt, hogy mit jelent az a személyes életükre nézve. De még talán ennél többet is jelent. Nem csak ennyit, mintha közülünk valaki így ezt megtenni. Hiszen azt olvastuk, hogy ott Filippiben, de a zsinagóga sem volt, tehát a zsidóknak nem volt templomuk, és mondtam azt, hogy kevés zsidó volt, de azért voltak ott zsidók. Ami azt jelentette, hogy ebben a kicsi gyülekezetben biztos, hogy zsidók is voltak, nem csak pogányok. Pedig a két nép kapcsolatáról azt tudjuk, hogy igencsak elzárkóztak egymástól. Egy zsidó be nem ment volna egy pogány embernek a házába. Gondolhatunk Cornélius százados történetére, Péter apostol viselkedésére, akinek amikor azt az útmutatást kapja Istentől, hogy menjen el a pogány a római századoshoz, rögtön az jut eszébe, hogy hogyan mehetnék én el. Hát hogyan léphetnék én be egy pogánynak a házába? Hogyan vállalhatnék vele közösséget? És ott Filippiben ez történik, hogy közösséget vállalnak egymással. Olyan ez, minthogyha, talán nem túlzás, ha azt mondom, hogyha a nyugati téri aluljáró, vagy bármelyik budapesti aluljáró hajléktalanjai közül fogadnánk be néhányat az otthonunkba, a lakásunkba. Felforgatta az apostol Filippi városát? Kívánatos ez a fajta felforgató tevékenység? Ha hasonlatra gondolunk, a hajléktalanokkal kapcsolatos hasonlatra, akkor lehet, hogy többen azt válaszolnánk rá, hogy nem. Én nem szeretnék ilyet, hogy hajléktalanok jöjjenek a házamba. Én nem szeretném előttük megnyitni az otthonomat. Ne felejtsük el azonban azt, hogy a Krisztusban való igazi hit, a hozzáfordulás, megtérés, az gondolkozásmód változást jelent, és ennek nyomán magatartás változást is, másfajta életminőséget. Jézus Krisztussal együtt élve, őt megismerve és befogadva, biztos, hogy a hajléktalan is törekedne normális emberi külsőre és életkörülményekre. Ugyanakkor így lennének, gondolok itt ránk keresztényekre, azokra, akik már Istennek ezt a nem személyválogató szeretetét ismerik, akik szívesen támogatnák őket ebben a változásban, az új életben, melyet Jézus Krisztustól kaphatnak. Kívánatos hát akkor ez a fajta változás? Azt gondolom, hogy igencsak, nagyon is szükség lenne rá. Erről az asszonyról, Lídiáról, ugyanakkor az is kiderül a felolvasott igéből, hogy gazdag, nagy kereskedő volt, bíborárus asszony. Vagyis ezt lehet róla mondani, hogy gazdag, nagy kereskedő. Talán még azt is el lehet mondani, hogy a legmagasabb társadalmi réteghez tartozott. És gondoljunk csak bele, hogy akik ott a városban megismerték Jézus Krisztust, azok is vajon mind ehhez a társadalmi réteghez tartoztak? Biztosan nem. És mégis Lídia otthonában együtt voltak. Együtt ott volt ez a nagykereskedő asszony, üzletasszony, ez a gazdag nő, és ott voltak szegényebbek. Egy asztalhoz ültek le. Megosztották egymással bánatukat, terheiket, hordozták egymás terheit. De megosztották egymással örömeiket is. Együtt magasztalták és dicsőítették Istent. Nem ilyen fejforgatásra lenne ma is szükség? A mi országunkban, társadalmunkban is. De vajon partnerei vagyunk-e ebben az Úrnak? Mi történt még Pál apostol és munkatársainak tevékenysége nyomán? A másodikat így fogalmaztam meg, hogy az embertelen a haszonszerzés kárvallottja, egészséges lett. És itt már gondolok a fejezet következő részére, arra a részre, amely szól erről a bizonyos szolgáló leányról, aki jóslással foglalkozott. Azt olvastuk, hogy Pál apostol találkozott ezzel a szolgáló leánnyal. Azt is olvastuk, hogy ez a leány a jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Pál azonban meggyógyítja őt. Egészen pontosan fogalmazva, Jézus Krisztus szabadítja ki, Pál által, Pált eszközként használva, a gonosz erő fogságából ezt a leányt. Itt újra figyelmeztet bennünket Isten igéje arra, amit az Efézusi levélben így olvashatunk. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Az ellen a sátán és csapata ellen, aki a markában akar tartani bennünket, aki nem akar onnan kiengedni bennünket. A jóslás által pedig vele kerül kapcsolatba az ember, a sátánnal. Isten igéjéből ugyanis az is világosan kiderül, hogy a jövőt, a jövővel kapcsolatos dolgokat és ismereteket Isten saját magának tartja fenn. Azt szeretné Isten, hogy mi pedig merjünk bízni benne, merjük az életünket rábízni, hogy elhiggyük azt, hogy neki gondja van valóban ránk, hogy ő viszi az övéit a boldog cél felé, s mindeközben szent lelke által vezéreli őket. Merjük elhinni azt, hogy Isten az övéi javát akarja és munkája, bármi is éri őket. És ebből következik az is, hogyha valaki Jóstól kér információt a jövőjével kapcsolatban, akkor igazából az ördögnek szolgáltatja ki magát. Vele kerül kapcsolatba. És ezért lehet elmondani arról, amit ezzel a szolgáló leánnyal történt, hogy ez szabadítás volt. Jézus Krisztus Pál apostol által ki szabadította ezt a szolgáló lányt a sátán kezéből, a sátán uralma alól. Az ördögről maga Jézus azt mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Vagyis minden olyan cselekedet, amely az élet elpusztítására tör, ezért ördögi tett. Minden olyan cselekedet, vagy éppen mulasztás, amely megfosztja az embert mindattól, ami a méltóságát jelenti, sátáni, ördögi gonoszság. Minden olyan cselekedet, amely elveszi a becsületét, tisztességét, békességét, biztonságát, amely megakadályozza annak a harmóniának az élvezetében az embert, amely az Istennel, embertársainkkal és saját magunkkal való összhangból fakad. Az gonoszság, az sátáni tett. És ezek ellen kell és lehet nekünk harcolnunk. Még egyszer mondom, mert ez nagyon fontos, hogy nem emberek ellen, hanem a gonoszság erői ellen. Úgy lehet küzdenünk a sátán ellen, a gonoszság ellen, hogy tudjuk, ami Úrunk Jézus Krisztus kereszthalálával legyőzte már a sátánt. Még csatározik ugyan. És pontosan azért, mert tudja, hogy megvannak számlálva a napjai. Mindent belead ezekbe a harcokba. A legyőzött fél konokságával harcol, és igyekszik bennünket eltávolítani Istentől, az élet forrásától. Jézus Krisztussal együtt azonban ellene lehet állni. Jézus Krisztussal együtt lehet ellene állni a mindent magával rántani akaró haszon és nyereség központú gondolkozásnak is. Filippiben ennek a szolgáló lánynak az élete úgy tűnik semmit sem ért. Csak a haszon számított. Azzal, amit tesz, hasznot hajt a gazdáinak. A többi nem érdekes. Hogy a sátán markában van? Hogy milyen lehet az élete? Hogy milyen félelmek kínoszhatják közben? Mit számít az? És a gazdái, bocsánat a kifejezését, micsoda patáliát rendeznek, amikor szembesülnek azzal, hogy elestek e kereseti forrástól. Mert meggyógyította az Úr Jézus Krisztus a leányt, megszabadította őt. Ők aztán tényleg felforgatták a várost. De mennyire másképpen forgatták fel, mint ahogyan Pál apostol és az ő munkatársai. Hiszen a leány gazdái tevékenységének a következménye nem más, mint fájó, vérző sebek, fizikai sebek is, szenvedés, a megalázottság állapota, amelyet el kellett szenvedniük Pálnak és a munkatársának, aztán a kínzó vérző sebekkel pedig a kalodába való beszorítottságot, és a börtönnek testet, lelket megnyomorító és gyötrő szenvedéseit. Most ők ezt tették, felforgató tevékenységüknek ez lett a következménye. De vajon most a 21. században különb a helyzet? Napjainkban közöttünk nincsenek ilyen gazdák, mint ennek a leánynak a gazdái, akik szégyent hoznak erre a névre, hogy gazda, mert nem a jó gazda lelkületével bánnak mindazzal, ami rájuk van bízva. És most olyan jó lenne, hogyha nem mennénk el nagyon messzire gondolatban, hogy igen, hányan vannak ilyenek, hanem mindenki, ahogy szoktuk mondani, a maga házatáján kezdene elsöprögetni. Vajon mi hogyan sáfárkodunk mindazzal, amit az Istentől kaptunk? Otthon, munkahelyünkön, itt a gyülekezetben. Végül mit jelentett még Pál és munkatársai felforgató tevékenysége? Azt, hogy ahol kilátástalanság és reménytelenség uralkodott, ott világosság és remény támadt. Immár a felolvasott fejezetnek a harmadik történetére gondoljunk. Ennek a börtönőrnek, arra a különleges napjára, mert biztos, hogy különleges nap volt az életében, amelyet akkor élt át, amikor Pál és a munkatársa Silás kerültek be a börtönbe. Olvastuk, hogy földrengés következtében kinyíltak a börtön ajtajai, kifordultak a helyükből, hogy a láncok leszakadtak a foglyokról, ami azt jelentette, hogy ott volt a lehetőség a foglyok számára. El lehet szökni, meg lehet szökni, immár szabadok lehetnek. És amikor a börtönőr mindezzel szembesül, látja azt, hogy mi történt, akkor egyetlen első és egyetlen gondolata az, hogy biztos, hogy megszöktek a foglyok. Hát hogy ne szöktek volna meg, ha egyszer lehetőség van rá? Én pedig az életemmel felelek értük. Mi lesz most? Vége van mindennek tulajdonképpen. És már rántja ki a kardját, hogy saját kezével vessen véget az életének, amikor felhalsan egy hang, és azt mondja, hogy ne tégy kárt magadban, mert itt vagyunk mindnyájan. Vajon mit gondolhatott ez a börtönőr akkor? Biztos kavarogtak a gondolatai, hogy lehet, hogy mégsem kell meghalnom. Itt vannak a foglyok. De hát kik ezek a különös foglyok, akiket ma zártak idebe? Kik ezek, akik még ott a börtön mélyén is vérző és sajgó sebekkel borítottan is magasztalták és dicsőítették az Istent, énekeltek és imádkoztak? És ki lehet az Istenük? Az az Isten, akiben ők hisznek, hogy ilyesmire képesek ezek az emberek. És kibudjam belőle a kérdés, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljek? Mit kell tennem ahhoz, hogy ezt az Istent, akihez ti tartoztok, aki titeket erre képessé tett, én is megismerhessem, és én is kapcsolatba kerülhessek vele, én is az ő jelenlétében élhessem életem hátralévő időszakát, sőt, tudjuk, hogy örök életük van a Krisztusban, hívőknek, azaz az örökké valóságot is. És hangzik a válasz, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Hidd, hogy Jézus az út az élő Istenhez. hogy amit ő a kereszten tett, az elég ahhoz, hogy az élő, az egyetlen igaz Istent megismerhess, hogy vele kapcsolatba kerülhess. Milyen nagy úr ma is a reménytelenség, a kilátástalanság. Olvashatjuk, hallhatjuk a híreket arról, hogy hiteleket felvett emberek, munkahelyüket, állásukat elvesztettek, anyagilag ellehetetlenült emberek az öngyilkosságba menekülnek. Ki kiáltja oda ezeknek az embereknek, hogy ne tégy kárt magadban? Ki kiáltja oda ezeknek az embereknek azt, hogy ne hidd, hogy a halál az jó menekülési útvonal. Ne hidd, hogy azzal valóban mindennek vége van, és minden megoldódik, s utána a várva várt és áhított nyugalom következik. Hiszen Isten igéjében az is benne van, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélő széke előtt. És számot kell adnunk arról, hogy mit tettünk az életünkkel, amelyet Istentől kaptunk. Mire használtuk. És ki mondja el ezeknek az embereknek azt, hogy ha viszont Jézus Krisztussal együtt állhatsz majd oda az élő Isten elé, akkor Isten Jézusra tekintettel, mert az ő kereszt halálát, az ő áldozatát beszámítja. Már nem kell az ítéletével találkoznod. Ki mondja el nekik azt, hogy az Úr mostani szükségeinkben is tud segíteni. Hogy ő számon tartja az életünket így is. Hogy ha a égi madarakra, ha a mező liliomaira gondja van, akkor hogy ne lenne gondja ránk, emberekre? Ki mondja el a reményt vesztett, a sötétségbe került embereknek? Ki mondja el azt, hogy az Úr mindenható, hatalmas, és hogy ő még a nehézségeket és a veszteségeket is a javunkra tudja fordítani, és hogy nem esünk ki a kezéből, hogyha Jézus Krisztus által már egyszer belekerülhettünk az ő atyai kezébe. Vannak ma ilyen város és világ felforgatók, mint amilyenek annak idején Pál apostol, meg az ő munkatársai, meg a többi Jézus Krisztus követője volt. Mi azok vagyunk? Egyáltalán akarunk azok lenni? Az Úr erre hívott el bennünket. Ezért hát tegyük azt, amit Habakuk próféta fogalmazott meg, és így élt, emlékezzünk vissza a másik igére: őrhelyemre állok. Odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám. Áldjon meg ebben bennünket az Úristen. Amen. 130. Zsoltárunk 3. versét énekeljük most. Urunk Istenünk, most hadd imádkozzunk először is azokért, akik a városunkat, az országunkat, a világot úgy forgatták és forgatják fel, hogy annak következménye sóhaj, szenvedés, sírás, megalázottság, nyomorúság, különféle hiányok. Könyörülj meg, Urunk, ezeken az embereken is. Imádkozunk azért is, hogy bocsáss meg nekünk, keresztényeknek is, akik pedig már tudunk rólad, akik pedig azt mondjuk, hogy hiszünk benned, s mégis oly sokszor némák maradunk, amikor pedig fel kellene hangoznia a mi vigasztaló, bátorító szavainknak is, jobban mondva az evangéliumnak, ami szájunk által. Bocsáss meg nekünk, akik sokszor bizony még mi is csak a magunk érdekeit nézzük, és akiket a kényelem szeretet visszatarthat, vagy éppen a szeretetlenség az, ami visszahúz, a közöny, könyörülj meg rajtunk is. Könyörülj meg, hogyha elhagytuk az őrhelyünket, hogyha elfeledkeztünk arról, hogy küldetésünk van, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy belevegyüljünk mindazoknak a társaságába, abba az árba, amelyre az jellemző, hogy a pénz, az anyagiak, a haszonszerzés, s nem számít, hogy közben ki milyen terhek alatt roskadozik. Bocsáss meg, hogyha hagytuk, hogy a világ magával ragadhasson bennünket, s üres most a helyünk, ahol nekünk kellene állni ott a bástyán. Kérünk téged, Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért, kereszt haláláért, bocsáss meg nekünk. Segíts abban, hogy legyen bátorságunk, és legyen erőnk és akaratunk odaállni az őrhelyünkre, és ott megmaradni, rád figyelni szüntelen, rád, hogy te adhass nekünk mondani valót, rád, hogy te adhass bölcsességet, erőt, útmutatást, szeretetet, türelmet, mindent. Hiszen olyan jó, hogyha mi vállaljuk a tőled kapott küldetésünket, akkor megtapasztalhatjuk, hogy nem vagyunk mi abban egyedül, nem a magunk erejére kell abban hagyatkoznunk, nem arra, ami nekünk van, hanem nyitva lehet a szívünk, az életünk előtted, és befogadhatjuk mindazt, amiket te készítettél el, és te akarsz ajándékozni nekünk, és ezekkel felvértezve magunkat küzdhetünk a gonoszság ellen, harcolhatunk az emberek üdvösségéért. Segíts ebben nekünk, Urunk! Ezt kérjük most tőled. Szent lelkedet add nekünk, általa szűj újjá bennünket, ha ez még nem történt meg az életünkben. Végezd a te megszentelő munkádat. Használj bennünket, kérünk, az emberek üdvösségére, javára, a te dicsőségedre. Ámen. Imádkozzuk együtt most a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kegyelmünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után pedig figyeljünk együtt még egy kicsit a gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Mindenekelőtt hirdetem azt, hogy az elmúlt héten két ízben is meg kellett állnunk Ravatal mellett. Elbúcsúztunk Domonkos Ferencné Balogh Erzsébettől, aki 1928. január 20-án Zsarolyánban született, és ezesztendő június 24-én Budaörsön hunyt el. Ugyancsak ezen a héten kísértük utolsó földi útjára Juhász Mártonné Muzsik Juliannát is, aki 1931. január 24-én Pátyon született, és ezesztendő június 25-én Budapesten hunyt el. A gyászoló család tagjainak most is Istentől kívánunk és kérünk erőt, bátorságot, vigaszt és békességet. Hirdetem a gyülekezetnek azt is, hogy istentisztelet után imaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. Hirdetem, hogy a ránk következő héten nyugdíjas délelőtt már nem lesz, nyári szünet lesz, így beszéltük meg a testvérekkel, most szerdán a záró alkalmunkat megtartottuk, majd szeptemberben folytatjuk, és most kivételesen ezen a héten a csütörtöki bibliaórát se tartjuk meg, hiszen a gyülekezetünk egy része csendes héten lesz a Bakonyban. Tehát legközelebb gyülekezeti alkalom egy hét múlva vasárnap lesz a szokott időben 10 órától, amikor is Virág Balázs fogja itt hirdetni az Isten igéjét, mivel én még a csendes héten fogok szolgálni. Virág Balázs testvérünk az, aki az összfolyam már volt itt közöttünk gyülekezeti gyakorlaton már, tehát egy picit már megismerhettük őt, ő fogja tehát egy hét múlva vasárnap hirdetni Isten igéjét. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a jövő heti vasárnapi Isten tiszteletre. És mint ahogy közben már említettem, tehát mintegy 60-an a gyülekezetünkből Bakony-Bélben leszünk, a ránk következő héten holnap utazunk, és vasárnap délután érkezünk majd haza. Kérjük az itthon maradó testvéreket, akiket sajnálunk, hogy nem lehetünk együtt ott velük, hogy gondoljanak ránk imádságainkban, és mi is fogunk gondolni az itthon maradó testvérekre ott is. Imádságainkban is. Hirdetem azt is, hogy ősztől szeretnénk majd újabb keresztkérdések kurzust indítani. Arra kérem a testvéreket, hogy azért a nyár folyamán is járjunk nyitott szemmel, és hogyha találkozunk olyan valakivel, aki szívesen megismerné közelebbről a kereszténységet, hogy mit is jelent Jézus Krisztust követni, egyáltalán Jézus Krisztust, azt hívogassuk erre a kurzusra. Azoknak, akik jelentkeztek a csendes hétre, hirdetem azt, hogy még van hátul tájékoztatólap, ez már részletesebb tájékoztató, tehát lehet belőle elvenni. A presbiter testvéreket kérem arra, hogy istentisztelet után maradjanak itt még egy picit. Végül hirdetem azt, hogy ma délután is lesz a gyülekezetünknek adása, tehát műsora a Budaörsi Rádióban. Ezzel kapcsolatban Tóth György testvérünk fog most nekünk bejátszani valamit, illetve nem tudom, hogy fűz-e hozzá, ingatja a fejét, hogy nem. Akkor hallgassuk meg ezt a bejátszást, amely egy nagyon rövid csak.
Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatóink, mai műsorunk, mint eddig mindig, három részből áll. Az első részben a Magyar Református Egyházak Egyesüléséről hallgassanak meg egy hangképes riportot, mely ez év május 22-én történt. Ezt követi egy a lelkészek házasságáról szóló műsorrész. És végül mai műsorunkat a tavalyi csendes hetünknek a tiszteletről szóló részével zárjuk.
Ugye más lenne az élet, ha a szétszakadt családok újra egymásra találnának. Együtt többre mehetünk. Május 22-én egységesül a történelem által szétszakított Magyar Református Egyház. Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az Anyaország reformátusai. Összetartozunk. Hozd te is egy marékföldet Debrecenbe, a reformátusok hálaadó ünnepére. Tarts velünk! Május 22-én, pénteken délután egyszerre kondul meg a Kárpát-medence összes református templomának harangja. Így köszöntjük az egységes Magyar Református Egyházat. Példát mutatunk a világnak.
Ez a térkép a Magyar Reformátusság térbeli elhelyezkedésében.
Azért arra hadd kérjünk meg, Gyuri, hogy annyit mondj el, hogy hol fogható ez az adás, aki még nem tudná.
104,8 MHz Budaörsi hullámon, itt Budaörsön és körzetében, de Budapest egy részén is elérhető, és valamelyik testvére már nem tudom, hogy adott vidékre, és vidéken is hallotta ezt, tehát 104,8 MHz, és ma délután 2-kor lesz, legközelebb egy hónap múlva.
Köszönjük szépen! Most pedig a 396-os énekünket keressük meg, és énekeljük el végig a harmadik verszakot majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.